Kedves testvérek, a 244-es éneket fogjuk kereténekként énekelni. Az áhítat előtt az első három verset, és az áhítat végén majd a negyediket.
Isten
Lélek nevében. Amen. Tekintetem a hegyekre emelem. Honnan jön segítségem? Segítségem az Úrtól jön, aki az eget és a földet alkotta. Nem engedi, hogy lábad megtántorodjék, nem szunnyad őriződ. Bizony nem szunnyad, nem alszik, Izrael őrizője. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük neked a találkozás lehetőségét. Köszönjük, hogy színed elé állhatunk, keresel bennünket, meg akar szólítani bennünket, és köszönjük, hogy egymással is találkozhatunk színed előtt. Kérünk, add nekünk most igédet, szólíts meg bennünket, és áraszd ki szent lelked áldását, hogy igéd megnyíljon előttünk, formáljon bennünket. Amen. Kedves testvérek, az az ige, amit a mai alkalomra választottam, egy jól ismert missziós ige. Timóteushoz írott levél negyedik fejezetéből, a második versből olvasom. Hirdesd az igét, állj elő vele, akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő, fegy, incs, bíztas, teljes türelemmel és tanítással. Amen. Két szóval birkóztam. Az egyik, ami a programfüzeten is található, a szabadság fogalmával, és a másik pedig a kötelességgel. Szabadság és kötelesség. Nagyon sok ember úgy gondolja, hogy ez a két szó egymással ellentétes. Nagyon sokan azt gondolják, hogy a szabadság azt jelenti, hogy mindent elhagyunk, ami kötelezettség, mindent leteszünk, ami külső keret, és mindentől szabadok leszünk, ami azelőtt megkötött bennünket, ami keretet adott életünknek. Pedig a szabadságon is van kötelesség. Német turistákról szokták mondani, hogy amikor elmennek déli országokba, hogy kipihenjék az esztendőt, akkor mindent elfelejtenek. Akkor ott úgy viselkednek, minthogyha nem is emberek volnának. Szabadságon is van kötelesség. Mi nagyon szívesen mozdultunk nyaranta gyerekekkel együtt, már csak azért is, mert a lelkész gyerekek is bizonyos értelemben hátrányos helyzetűek. Hiszen olyan teher alatt, olyan időbeli lekötöttség alatt élünk, hogy nagyon ritkán adódik az, hogy együtt mozdulhatnánk. És szépen évről évre a szabadságokon is tanulgattuk azt, hogy bizony ott is van kötelesség, hiszen a gyerekekről akkor is gondoskodni kell, akkor is meg kell teremteni azt, ami az ő életük működéséhez fontos. Igen, a szabadságon is van kötelesség. Vannak, akik persze még azt is kétségbe vonják, és sokszor a hívő emberek között is van, aki erre különösen hajlamos, hogy talán szabadságra sincs szükség. Ismerek olyan lelkészeket, akik büszkén mondták azt, hogy ők bizony egész életükben nem voltak szabadságon. Nem gondolom, hogy ez a helyes út. Talán az Úristennek azt a szabályát, rendjét, amelyikben egyfajta ritmust adott a világnak, és a teremtés hajnalán is megpihent, szabad magunkra nézve is kötelezőnek vennünk. Valószínűnek tartom, hogy püspökként is gondoskodnom kell azokról a testvérekről, akik maguk nem érzik, hogy nekik is pihenésre, feltöltődésre, szabadságra is szükségük van. De szabadságon is van kötelesség. És hogy mit is jelent az, hogy a szabadságon is van kötelesség, talán a legjobban ott láthatjuk meg, hogy Jézus a korabeli időszaknak a szabadság vagy pihenőnap elképzeléseit milyen szabadon használta. Ti, akik ismeritek a bibliai történetek legtöbbjét, tudjátok jól, hogy Jézus milyen szabadon tudott bánni például a szombatnappal. És ezt nem értették az akkori farizeusok, mert ők azt gondolták, hogy a szabadság az azt jelenti, a pihenőnap azt jelenti, hogy azon a napon semmit nem szabad tenni. Érdekes módon ők a szabad napon is rabságban voltak. Jézus szabad volt. Szabad volt arra, hogy az ünnepnek a lényegét, az isteni rendjét lássa. És a szabad napon is észrevette a kötelességét. Szabad napon is észrevette az elesettet. Szabad napon is észrevette a beteget. Szabad napon is észrevette, hogy vannak tanítványok, akik ott mellette éhesek. Észrevette, hogy szabad napon is, a szabadságban is van kötelesség. Mert a szabadság nem ellentéte a kötelességnek. Második gondolat, a szabadság hirdetése kötelesség. Akik ma délelőtt evangélikus templomba eljutottak, vagy délután esetleg, azok tudják, hogy egy rendkívül érdekes bibliai szöveget kaptunk mára, Ézsaiás próféta 5. fejezetéből, ahol arról olvashatunk, hogy az akkori korban, közel 2700 évvel ezelőtt a próféta panaszkodik, hogy olyan világban él, amikor a jót rossznak mondják, a fehéret feketének, vagy sötétnek, az édeset keserűnek, és a keserűt édesnek, és megy tovább, hogy feje tetejére fordult a világ. Mondja ezt 2700 évvel ezelőtt. És amikor mi magunk olvassuk a napjainkban ezeket az igéket, akkor eltűnődünk azon, hogy miben változott a világ? Miben változott? És persze az ember érzi, hogy valami nincs ebben a világban a helyén, de azt kevés ember tudja, hogy hol a probléma. Érezzük és változtatni szeretnénk, de hogy hol kell változtatni, azt nem nagyon tudjuk. Lehet látni erre számtalan példát, hogy az emberek változtatni akarnak akár a saját közérzetükön is, és hogy milyen rövid látók és milyen szűk a mozgásterük, a gondolkodásuk. Arra a legérdekesebb példa, hogy például az afrikai feketék, akiknek rendkívül göndör a haja, azok kiegyenesítetik. A fehér emberek, akiknek nem göndör, azok meg begöndörítetik. Akiknek világos, azok sötétre festik, és fordítva. Változtatni akarunk, de nem tudjuk, hol kéne. Változtatni akarunk. És annyi területen próbál az ember változtatni, de mintha a lényeget nem látná, hogy máshol fordult feje tetejére a világ. És érdekes, az ézsaiási profécia azt mondja, hogy nem maradhat így, majd az Úr ítéletet fog mondani, ítéletet tart, és meg fogja őket a tűzzel emészteni, és mint a tarlót, ahogy fölégetik, minden porrá lesz. És tűnődtem ezen, hogy milyen különleges ez. Érzi az ember azt, hogy ez a világ így nem maradhat, érezték már 2700 évvel ezelőtt is. Elmondták, hogy milyen formában vesztegetik meg egymást, és hogy pénzért veszik meg az igazságot, és a hamisat mondják igaznak, mintha csak ma lenne. A technika változott. Ma már az internetes korszakban mobiltelefonok segítségével veszik meg a totó meccseket, és megszervezik azt, hogy ezen keresztül sokat nyerjenek, és persze kitudódik, hogy nem úgy megy semmi, ahogy kellene. És ahogy Izsaiás mondja, ítéletet tart majd az Isten. Igen, ítéletet tart, és elküldi a maga tüzét. De ami megdöbbentő, és hadd hívjam segítségül az egyik újszövetségi igét, mert a tűz, az ítéletnek a megjelenése, az régóta benne van már a bibliai gondolkodásban. Amikor Jézus átvitte a tanítványokat Samárián, és nem fogadták őket úgy, ahogy ők várták, akkor a tanítványok azt mondták, hogy Uram, akarod-e, hogy tűz szálljon le az égből, és megemészze őket? És Jézus azt mondta, nem tudjátok, milyen lélek lakik bennetek. És amikor ezen gondolkodunk, hogy a tűzről is, az ítéletről is Isten másképpen gondolkodik, még a prófétánál is, az embernél is, még a hívő embernél is. Mert nem tudjátok, milyen lélek lakik bennetek. És az Isten elküldte a tüzet, de máshogy, mint az emberek várták. Pünköstkor a tűz kiáradt. És valami olyasmi történt, amire senki nem volt fölkészülve. Kiáradt a tűz, és nem megemésztette az embereket, hanem átformálta. Helyreállította az értékrendjüket. És ilyen értelemben a Szentlélek által a pünkösdi csodában létrehívott közösség, az egyház, ennek a tanúja. Annak a tanúja, hogy Isten újat akar. Annak a tanúja, hogy nem elítélni akarja a világot, hanem megmenteni. A szabadság hirdetése kötelesség. Kötelesség, mert aki rácsodálkozhat Isten lelke által arra a szabadságra, amit ő ad, az nem tud nyugton maradni. Ismerjük, hogy amikor Pál apostolnak megjelent Jézus, akkor ő föl volt készülve arra, hogy itt a vég. Nem csak úgy, mint Babics, hanem ő úgy érezte, hogy utolért engem az, akit és akinek a követőit üldöztem. Föl volt készülve, biztos vagyok benne. Ott lepergett a élete filmje, ahogyan mondani szokták, és meglepő módon az Úr fölemelte, mert benne más lélek lakik. És nem leszámol az ellenfelével, hanem fölemeli, és Pál ettől tudja, ettől a ponttól tudja, hogy neki kötelessége van. Mert megtalálta azt a szabadságot, azt a fölszabadító szabadságot, amit egyedül az Úr adhat. És végigjárja az egész akkor ismert világot, csontjaiba rekesztett tűzzé lesz. A szabadság tiszteletben tartása is kötelesség. Ez az ige, amit választottam, ez nagyon régóta foglalkoztat engem. Hirdesd az igét, állj elő vele, akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő. Kinek kell, hogy alkalmatlan legyen az idő? Mert sokszor a misszióban égő ember azt gondolja, hogy minden áron téríteni kell. Volt egyszer egy szójáték az evangélikus életben is megjelent ez a kifejezés, hogy a misszionárius hogy válik agresszionáriussá, amikor átgázol mindenen és mindenkit megtéríteni próbál. És azóta is forog bennem, hogy vajon erről beszél itt az ige, hogy tapintatlanul vigyük előre az igét? vagy valami másról. És egyre inkább arra a meggyőződésre jutok, hogy nem a másik ember felé kell így indulnia az embernek, nem a másik számára alkalmatlan időt kell megtalálni, hanem magunkat kell, akár számunkra alkalmatlannak tűnik is az idő, alkalmassá tenni mégis. Mert hogy én azt megfigyeltem régóta, hogy az emberi lélek ritkán van nyitva. Mi lelkészek sokat prédikálunk, és sok emberrel beszélünk, és én magam is azt tapasztalom, hogy egészen ritkák azok a pillanatok, amikor az emberek úgy igazán mélyen fogékonyak. Persze mi legtöbbször nem tudjuk, hogy mikor vannak nyitva az ajtók. Kétségtelen, hogy például Jézusnál sokszor látjuk azt, hogy megy valamilyen irányban, és az útját megszakítja. Szabadon. Például, amikor a samáriai asszonnyal beszélget, és az asszony kihívja oda a városbelieket, akkor ott tölt még néhány napot. Persze lehet mondani azt, hogy talán Jézus minden tudott előre, lehet. Én mégis azt gondolom, hogy ő szabad volt arra, hogyha szükség volt rá, a programot átszervezte. Mint a GPS-eken, amikor mondja, hogy újra tervezem az útvonalat. Ő sokszor tervezte újra az útvonalat. Amikor meglátta Zákeust a fán, újra tervezte az útvonalat, és bement abba a házba, ahol vártak rá, ahol nyitottak voltak rá, ahol szomjasak voltak arra, amit ő hozott. És tiszteletben tartja azokat, akiket megszólít. Engem mindig egy nagyon kellemes érzéssel tölt el, amikor olvasom a Bibliában, hogy oda megy egy beteg emberhez, és nem azt mondja, hogy barátom, látom, hogy beteg vagy, kelj föl és járj. Nem. Akarsz-e meggyógyulni? Micsoda tapintat ez? Mert mi azt gondolnánk, hogy persze, biztos meg akar gyógyulni egy beteg. Kész vagy-e arra, hogy meggyógyulj? Akarsz-e meggyógyulni? És ez a fajta komolyan vétele a másik embernek, tiszteletben tartása a másik embernek, ez egy nagyon fontos része annak, ami Jézusnál tapasztalható. Persze, nyilván arról is szó van, hogy az ember magával is túl sokszor túlzottan tapintatos. És valahogyan hagyjuk elaludni belül azt a fajta belső küldetéstudatot, ami talán a mi kényelem szeretetünk miatt ránk telepedik. Szabadságra hívott el bennünket az Úr. Szabadságra, de szabadságon is van kötelesség. Szabadságra hívott el, de a szabadság hirdetése, az ő szabadságának a hirdetése kötelesség. Hisz nem kevesebbről van szó, mint az életre, az igazi életre, a helyes életre való felszabadulásról. A szabadság tiszteletben tartása kötelesség. Pontosan azért, mert amikor valakire figyelünk, akkor tulajdonképpen a szeretetünket fejezzük ki. És vajon nem így jött-e az Úr? Nem így kopogtat-e nálunk? Ki tudja mióta? Türelmesen. Nem úgy, hogy kinyitja egy résnyire az ajtót, beteszi a lábát, vissza se tudják csukni. Nem. Tiszteletben tart bennünket. A szeretet jele ez. És lehet-e máshogyan a szeretetről tanúskodni, mint szeretettel? Imádkozzunk. Urunk, köszönjük neked, hogy szerettél és szeretsz bennünket. Köszönjük neked, hogy szereted az embervilágot. Nem azért, mert megérdemli, hanem azért, mert tudod, hogy szeretetedre szükségünk van. Jó szülőként, szerető atyaként azt kínálod nekünk és a körülöttünk élőknek is, ami a javunkra lehet. Köszönjük neked, Urunk, azt a tapintatot is, amelyik tiszteletben tart, amelyik szeretettel fordul a másik emberhez. Tudjuk, Urunk, hogy bennünket is lenyűgöz az, amikor tapintatosak velünk, amikor tisztelnek bennünket és szeretnek. Köszönjük, hogy így közeledsz hozzánk. Kérünk, hogy taníts bennünket lelked által így követni, így hirdetni téged. Kérünk, Urunk, lelked által formáld a mi sokszor zavaros értékrendünket is, hogy helyére kerüljenek a dolgok, hogy ne a sötétet gondoljuk világosnak és fordítva, ne a keserűt édesnek és fordítva, ne a csúnyát találjuk szépnek és fordítva, ne a helyeset helytelennek és fordítva. Köszönjük, Urunk, hogy lelked helyreállít mindent, mert lelked gyógyít, lelked életet ad, lelked hitet ébreszt. Kérünk, add meg nekünk ezt a csodát lelked által. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Isten békessége, amely minden emberi értelmet felülhalad, őrizze meg szíveinket és gondolatainkat az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Énekeljük a megkezdett 244-es ének utolsó versét.
Isten